sok-sok réteg kerül rá, és addig rakjuk rá a rétegeket, és szárítjuk a formát, amit nem eléri a megfelelő vastagságot. Azután kiégessük, az összes ez a dísz elem hiatból kiég, de már benne maradt a formában mind a negatív. Akkor szét lehet szedni a formát, mint egy matrioskát, úgyhogy azt a köppent, a külső részt felemeljük, a mintát, azt az agyagharangot, az alharangot kivesszük, úgyhogy már megmaradt csak a mag, a belső része, meg a köppeny, a külső része, ezeket ha összerakjuk, akkor már bent marad üreges, mert ott nincs az a alharang, és kapunk egy pontos üreget, ahol majd beleöntjük a folyékon fémet, a harangok, harang bronzból készülnek, ami 22%-on, a többi a vörös rész, ezeket felhevítsük kb. 1100-1200 fokra, és beleöntjük a formába. Annak nagyon lassan kell kihűlni ebbe a formába. Na és itt ez a különbség, hogy ez a anyag kihűlés, amikor szilárdul az anyag, máshogy szilárdul meg az agyagba, máshogy a modern technológiával, a homokba, vagy ilyen kerámikus keverékekbe, és más a hang minősége is, természetesen annak a harangnak. És így, ha ez a harang bronz kihűl a formába, ez nagyobb harangoknál néhány napig, vagy hétig is tart, akkor a formát ki lehet ásni az öntőgödörből, szét kell törni, a formát csak egyszer lehet használni, és akkor még születik a haránk is, akkor tudjuk meg, hogy az a hosszú munka után, ami az a csak a forma készítés, hagyományos technológia, néha 2 hónap munka, és azután tudjuk meg, hogy minden rendben van, azt, hogy sikeres lett a haránk, úgyhogy nagyon kell vigyázni minden egyes lépésre teljesen elejétől végéig, mert ha az elején rosszul kiszámolom a keresztmetszetet a haránknak, akkor jóformán csak a végén tudom meg, hogy hibáztam. És hogy így nagyból így történik a harangkészítés.
Akkor ez egy nagyon komoly folyamat, ugye, aki esetleg most hallotta először, hogy hogyan zajlik egy harangöntés, hát azért biztos, hogy nagy tisztelettel van irántod, és hát mindenki iránt, aki ebben részt vesz, azért ez egy nem mindennapi feladat, és hát nyilván a türelem is nagyon fontos, ugye ebben, ahogy utaltál is rám. És akkor ugye azt mondtad, hogy két hónap nagyjából, amíg megszületik egy harang?
Igen. A kisebb harangok, hát az olyan három hét alatt meg lehetséges elkészíteni az ötletformát, de ilyen nagyobb harangoknál ott kell az a 2 hónap, hogy nyugodtan el lehessen készíteni az egész öntőformát, hogy ki tudjon száradni. Természetesen az időjárástól is függ, mert hát nyáron, amikor nagy melegek vannak, akkor az agyag nagyon jól szárad, úgyhogy az gyorsabb. A télen, amikor nagyobb nedvesség van a levegőben, akkor lassabban szárad, úgyhogy ettől is függ.
Hány harang született meg eddig az öntödétben? Tudod ezt is számszerűen pontosan, hogy...
Igen, az összes harangomat leírom, van nekem egy lista, úgyhogy eddig 180 haránk született, sikeres haránk született a műhelyünkbe.
Ez egy nagyon komoly szám már ennyi idő után, úgyhogy hát ez tényleg elismeréssel adózunk előtte. És melyik volt, és hol található az általad öntött eddig legnagyobb harang?
A legnagyobb harangot, eddig a legnagyobb harangomat 2024-ben öntöttem, és Szepes Béla található, Tátra alatt, és még nincs elhelyezve a toronyba, még vár a templomba, már fel is volt szentelve, az 470 kg-os, és következő hónapokban fog történni ez ennek a harangnak a felszerelése, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a hangjára, amikor fogom először hallani a toronyból.
Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is már nagyon kíváncsiak arra, hogy hát Schliess Róbert milyen hangú harangokat önt. Ugye az első éppen ez lesz, ugyan még, hogy említetted, nincsen felszerelve, de már egy előzetes felvételt kaptunk tőled, úgyhogy most a Szepes Bélai új harangot fogjuk hallani, ami hát az eddigi legnagyobb harangod, ahogy említette, 470 kg-os, ami hát egy azért egy tekintélyes falusi méretekben, falusi nagy harangnak már megfelel. Úgyhogy tehát ezt a Szepes Bélai harangot hallgatjuk meg a Szlovákiának az északkeleti részéből. Nagyon szép, és hát lehet hallani ezt a hosszú zengést, ugye, még a megütés után, és hát most még nyilván nem abban a formában működik, ahogy majd ez működni fog. Milyen olyan magyarországi, vagy esetleg felvidéki magyar lakta települések vannak még, ahol a hallgatók esetleg meghallgathatják az általad készített harangokat, akár személyesen is? Lehet, hogy hallgatnak bennünket olyanok is, akik éppen ezeken a településeken, vagy ezeknek a környékén élnek.
A legnagyobb harangot, amit Magyarországra készítettem, az Erdőbényire került, Tokaj vidékre, az 405 kg-os volt. Ezután valóan felvidéken a magyar lakótelepülésekre ott a Nagykeszire öntöttünk múlt éven egy 100 kg-os harangot református templomba, vagy a Sárosfai Halottasházba is öntöttünk egy lélek harangot. Úgyhogy Magyarországon is több nagyobb, kisebb harang van, harangjátékunk is van. Hajdunánáson például 16 harangból álló harangjáték.
Ezekből is meghallgatunk most néhányat. Először akkor az Erdőbényei katolikus templomnak az általa döntött új harangját, ami a templomnak a középső harang és 405 kilós B hangú, ahogy ezt említetted is. Úgyhogy először ezt fogjuk meghallgatni Erdőbényéről, tehát a Zemplén vidékéről, Tokaj mellől. Nagyon szép zengésű ez a harang, azt gondolom, hogy biztos a hallgatóknak a tetszését is elnyerte, tehát ez az Erdőbényei harang volt, és most egy kicsit tovább utazunk gondolatban, egészen Nagykeszig, ami Szlovákiának, illetve a felvidéknek már egy másik vidékén, a Csallóköz környékén található, méghozzá Komáromtól nyugati irányba, a Duna partján, és Nagykeszi református templomának a 96 kg-os G-hangú harangját fogjuk most hallgatni, amit szintén a műsorban vendégünk Schliz Róbert várhosszúréti harangöntő készített. Komáromhoz közeli Nagykeszi református templomának harangját hallottuk, és most ismételten tovább utazunk még egy picivel nyugatabbra a Csallóközben, és Sáros fának a temetőjének a harangját fogjuk meghallgatni, ez B hangú, és ezt is Liz Robert várhosszú réti harangöntőmester készítette. Nagyon szép hangú harangokat hallhattunk. Nyilván ez a sok-sok harang, amit említettél, hogy már 100 fölötti az általad készített harangoknak a száma, nyilván mindegyikhez köt téged azért valamiféle érzelem, nyilván ez a hosszú folyamat, aminek az eredményeképpen megszületik a harang, ez azért kialakít egyfajta ilyen érzelmi kötődést is úgymond a harangok iránt, de van esetleg kedvenced az általad öntött harangok közül, ami kifejezetten kedves így a szívednek?
Vannak, voltak olyan megrendelések, amik nagy kihívások voltak, meg olyan, tudom, hogy ilyen különleges helyekre kerültek a harangok. Egy példa az a legtávoli megrendelés volt. A Angliába készítettünk egy 150 kg-os emlékharangot Napóleon családnak, Farborough apátságba, Bencés apátságba, ott van eltemetve a Napóleon harmadik feleségével, utolsó francia császárnével, Eugenia de Montijo neve, és neki volt 100 éves évfordulója a halájától, és arra az eseményre rendeltek egy 150 kg-os emlékharangot, úgyhogy elkészítettük itt, szép faragott harangszékkel is, oda is kiutaztunk Egyesült Államokba, ott összeszereltük a harangszéket, ott lent a kriptába a szarkofág mögött, Napóleonnak a szarkofág mögött, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és hát nagyon örülök is a nagy megtiszteltség, hogy menthettünk oda egy harangot ilyen helyre.
Hát igen, ez egy különleges hely, úgyhogy biztos, hogy érthető is, hogy ez nagyon közel áll a szívedhez. Milyen olyan külföldi helyek voltak még ahova? Milyen egyéb országban, úgy említettük Szlovákiát, Magyarországot, most ugye Angliát, milyen országban található még esetleg ezeken kívül harangod?
Majdnem az összes európai országban, de például múlt éven öntöttünk 12 kis harangot egy harangjátékhoz. Egy harangjátékot kellett pótolni Hollandiába, Bolle városba, és ott kiegészítettük a harangjátékot 12 kis haranggal. Ilyen speciális megrendelés volt, mert pont ott is az történt, hogy van ott egy régi része a harangjátéknak. 20. évekből Taylor harangöntő, Anglia harangöntő öntötte a harangokat. Vannak a történelmi harangok is benne a harangjátékban, például Gerhard van Pohl-tól, a harangrajongók biztosan fogják ismerni, öntötte a híres Gloriosa harangot Erfurtba. És pont a Taylor harangokhoz kellett hozzápászolni hanggal is, a hang színnel is, a hang minőséggel is az új harangokat, és 7 harangot ki kellett cserélni, amik talán 20 éve ezelőtt voltak öntve, de pont modern technológiával, és hiába szépen voltak összhangban a többi harangokkal, mint hogy a frekvencia pontos volt, ez minden rendben volt, de a hangszíne, mivel más technológiával öntve, nem volt olyan, amilyen a régi harangoknál. És ez volt a megrendelés, hogy ilyen rekonstruált tordai be, a keresztmetszetbe kellett kijönteni ezeket a kis harangokat ezzel a régi technológiával, mint az eredeti harangok is voltak öntve, hogy szépen hozzápászoljon. És hála Istennek sikerült, úgyhogy a megrendelő meg volt elég, hogy ez volt ilyen nagyobb kihívás munkében. De azután például Németországban is van harangom, Ausztriába, Lengyelországba, Erdélybe öntöttünk, Szepsiszentgyörgybe egy kisebb harangot ott a helyi református kollégiumnak, úgyhogy így több helyre Európában már kerültek a harangjaink.
Gratulálok a hallgatók nevében is, azért ez egy szép eredmény, hogy ilyen fiatalon ennyi év után már tényleg egész Európában szinte megtalálhatóak a munkáid. Akkor most egy picit még távolabb utazunk gondolatban, méghozzá az említett Egyesült Királyságbeli Farnborough-ban. Ez a település, ez Londontól délnyugat irányban található, és ott az említett Saint Michael, ugye, Szent Mihály bencés apátságnak ezt az általa döntött harangját, ahogy említetted, a kedvenc harangodat fogjuk most meghallgatni. Egészen különlegesen zengő és szép harangot hallottunk, úgyhogy abszolút megértem, hogy nagyon, nagyon kötődsz ehhez a haranghoz. Viszont volt esetleg olyan harang, ami nem sikerült jól, és össze kellett törni? Ugye említetted azt, hogy amikor ugye a próbálkozásoknak az első időszaka volt, nyilván voltak még ilyen úgymond gyerekbetegségek, nehézségek, de milyen gyakori az esetleg, hogy egy harang nem sikerül jól, és nem lehet használni?
Természetesen ez mindig benne van, minden egyes öntésnél, hogy nem sikerülhet a harang. Akármilyen tapasztalta mester is, így mindenkinek megtörténhet, és hát nekünk is, főleg eleinte voltak, amikor kezdtem nagyobb harangokat is önteni, előfordultak olyan hibák, amit például a kisebb harangoknál nem voltak, például a zagyak nem volt elég stabil ilyen hősoknál, amikor beleöntöttük ezt a nagy mennyiséget, nagy mennyiségű fémet. Úgyhogy ezeket, úgyhogy voltak például 200-300 kilós harang is volt, amit újra kellett önteni, hogy például egy ilyen agyak réteg elvált a formától, és belement a harang testbe, és egyszerűen pórusos volt, lyukas volt a harang. Hogy szét kellett törni, és újra kellett kezdeni az egész folyamatot. Néha megtörténik most is, főleg ilyen kisebb harangoknál, amelyek nagyon kell vigyázni, hogy a hőmérséklet a fémnek magas legyen, mert ha lecsökken, akkor főleg a kis harangoknál például az a fém nem folyik szépen be az összes részletbe, a díszítésbe, betűkbe, és ez nagyon, nagyon, hát voltak olyan esetek utolsó években is, hogy ez történt, és ilyen kisebb harangokat is újra kellett önteni, de mondom, minden egyes öntésnél már én úgy veszem, hogy megtörténhet, hogy a nagy harangnal, a kis harangnal, hogy nem sikeres. Az összes harangöntővel, amikor beszéltem is, hát úgy mondták, ez úgy is van, hogy mi mindent megcsinálunk, érte, hogy minden tökéletes legyen, de amikor beleöntjük a fémet, és ami történik már bent a formában, az már ég is föld között van, már megálltunk múlik.
Ezért is szoktak ugye sokszor imádkozni a harangöntés folyamán is. Mik a jövőre vonatkozó terveid? Biztos, hogy vannak azért még vágyak akár.
Igen, hát a fő cél természetesen mindig jobb minőségű harangokat készíteni, vagy a felszereléseket is úgy csinál mindig előre lépni a minőséggel. De most ami ilyen következő nagy cél, most elég ilyen provizórium körülményekbe dolgozunk, édesapámmal is dolgozok. Hát az a cél, hogy építsünk egy ilyen komolyabb műhelyt, ahol könnyebben tudunk dolgozni, főleg téli időszakban, mert hát télen említettem is, formát nagyon nehezen száradnak, csak az egész készítési folyamat hosszadalmas, sokkal hosszabb, úgyhogy ez a cél, hogy kiépíteni egy ilyen nagyon műhelyt, nagyobb kapacitással, úgyhogy esetleg nagyobb harangokat is tudjuk önteni. Most például olyan 900 kilóig tudunk ebben a formában, amilyenben van a műhelyünk önteni. Úgyhogy ez lesz a ilyen nagy kihívás ezt felépíteni, most berendezni ezt a műhelyt.
Hát nagyon szép cél, és sok sikert kívánok hozzá a hallgatóknak a nevében is, és hát a hallgatók, akik pedig talán most hallottak először rólad, meg egyáltalán arról, hogy Felvidéken is van egy magyar harangöntő, akár plébánosok például, vagy egyházközségnek a tagja, hogyha akár egy egyházközség gondolkodik harangöntésben, akkor milyen tanácsot adnál, illetve hol lehet tőled esetleg ajánlatot kérni, hogy lehet téged elérni?
Hát a tanácsot, hát az biztosan az lenne, hogy ahogy mondtam is, a harang egy hangszer, úgyhogy mindig arra kell figyelni, hogy a harangöntő tudja az új harangot, ha van egy harangcsoport, úgy megtervezni, úgy kiönteni, hogy pászoljon abba a harangcsoportba, és összhangba legyen. Úgyhogy erre kell nagyon vigyázni és nagyon figyelni, hogy a harangöntő ezt tudja. És hát nekünk természetesen van weboldalunk is, Facebook oldalon, YouTube-on is találhatóak a felvételek a munkáinkról, úgyhogy ha az ember megkeresi a nevemet, vagy akkor biztosan rátalál a weboldalunkra is, vagy az elérhetőségre, úgyhogy így könnyen lehet ránk találni.
Köszönjük szépen, tehát akkor ajánljuk hallgatóink figyelmébe Schlieze Róbert harangöntőnek akár a weboldalát, akár a különböző internetes elérhetőségeit, ahol különböző munkáit is meg lehet tekinteni, meg lehet hallgatni ezeknek a harangoknak a hangját. Nagyon közel kerültünk már a műsornak a végéhez, éppen ezért most megköszönöm Schlieze Róbertnek a közreműködését, köszönöm, hogy megosztottad ezeket a tapasztalataidat a hallgatókkal, és hát hallgatók nevében is köszönjük, hogy ebbe a kevéssé ismert világba, harangöntésnek a nagyon szép technikájába és mesterségébe bevezettél bennünket, és hát nagyon sok további szép szakmai sikert kívánunk a számodra, és hát kívánjuk, hogy tényleg a magyar harangöntésnek a hosszú-hosszú évszázados hagyományának a hírnevét és a minőségét tudja öregbíteni, és kívánunk, akár mondhatjuk így is, hogy sok megrendelést a számodra. Nagyon szívesen köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy ismét velünk tartottak, illetve hát emellett köszönöm még Tóth Enikő műsorszerkesztőnek, valamint Baracskai János technikusnak a műsor elkészítésében nyújtott segítségüket. Most egy picit búcsút mondunk a műsortól, hiszen a következő hónapnak az aktuális csütörtökén majd egy adománygyűjtő nap lesz, és éppen ezért a műsor ugrik egyet, és majd június 10-én fog várhatóan a következő adással jelentkezni a Zengő Áldás, de hát addig is nagy szeretettel hallgassuk a harangjainknak a hangját. Most elköszönésképpen pedig egy szintén húsvéti zenével zárnánk ezt a műsort, Tomás Luis de Victoriának a Regina Céli Menje királynője című reneszánsz több szólamú, összesen 8 szólamú Menje királyné asszonyának feldolgozását hallgatjuk meg, és köszönöm mindenkinek a figyelmét, Kulcsár Dávid atyát hallották, és köszönjük a hallgatóinknak az adományait is, amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre.
Zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallották a harangkultúráról.